Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy itt állhatunk a jelenlétedben. Dicsérünk, magasztalunk mindazért a sok jóért, amivel elhalmozott bennünket. Köszönjük, hogy hatalmat adtál nekünk Krisztusban, és a hatalom királyi székére ültettél, ahonnan királyokként uralkodunk ebben az életben a győztes név által, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét. Ellenállunk, ördög! Kitartjuk a szent vért bőségesen, és nem lépheted át azt a szent vérvonalat, ami a szentek portája körül van. Hálákat adunk, atyám, azért, hogy te mindig a javunkat munkálod, mert mi szeretünk téged. És köszönjük, hogy nekünk adtad az igédet, mert számunkra ez a legfelsőbb hatalom, és az ige hatalmát árasztjuk ki minden élet, ügy és szolgálat felett. És az ige kardja, az ige tüzes kardja levágja a nem oda való dolgokat, folyamatosan megtisztít mindannyiunkat a terméketlen ágaktól. Hálákat adunk, atyám, hogy a te igéd alapján növekedhet a szellemünk, mert az igén elmélkedünk, időzünk, időt szentelünk arra, hogy olvassuk a Szentírást, és te kijelentést adsz nekünk. Szívből szívbe. Hálákat adunk, atyám, a mai napért, hogy összejöhettünk a te szent fiad nevében. És köszönjük, atyám, hogy te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van, nem csak a mai napon, hanem mindenkor, amikor szolgálnunk kell mások felé. Beköveteljük Jézus nevében az elveszetteket a királyságodba. Levágattak a sötétség leplei a szemekről, és az emberek meglátják a te dicsőséges voltodat, és hozzád jönnek, epekedve, szomjazva, éhesen. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Kiküldjük az aratás angyalait, és kiküldjük az arató munkásokat, és kérjük az angyalokat, hogy hozzák össze az elveszetteket az arató munkásokkal. Hálákat adunk azért a növekedésért, amit te adsz a számunkra, a gyülekezet számára, a szolgálatok számára. Felemeljük, atyám, eléd a szolgálatokat, a pásztorokat, az előjárónkat, és köszönjük, hogy mindannyiunkat megerősítesz, és füves legelőn terelkezd bennünket, és túlcsorduló mértékben ellátsz bennünket. Köszönjük, atyám, hogy a számodra mi elfogadottak vagyunk, szeretettek vagyunk, és ebben a tudatban éljük a napjainkat. A Jézus nevében. Amen. 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 Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy itt vagytok, mert különben egyedül lennénk. A bibliai hit sorozat utolsó részéhez érkeztünk. 24. rész következik. A szellemünk edzése. A szellemünket ugyanúgy edzhetjük, ahogyan az elménket, és felépíthetjük ugyanúgy, ahogy a testünket. A tévében nem egy testépítőt láttok, hogy olyan izmaik vannak, hogy elképesztő. Négy alapelv következik, amely segít képezni a szellemedet, fejleszteni a hit izmaidat. 1. Elmélkedés az igén. 2. Az ige gyakorlása. 3. Az ige elsőbsége, és 4. Engedelmeskedés a szellemünknek. Egy idő után megismerheted Isten akaratát az életed minden kis részletében is. Ő a szellemeddel áll kapcsolatban, nem pedig az elméddel vagy a testeddel. Ha engedelmeskedsz a szellemednek, akkor tulajdonképpen a Szent Szellemnek engedelmeskedsz. És ne felejtsük el, hogy mit mond a példabeszédek 20-27?
Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.
Amen. Amen. Az emberi szellem az Úr lámpása. Mert a szövétnek az lámpást jelent. Ez azt jelenti, hogy Isten a szellemedet használja arra, hogy vezessen téged. Nézzük meg ezt a négy pontot részletesebben. És azt is megfigyelhetjük, hogy a négy alapelvből három az igével kapcsolatos. Az első pont. Elmélkedés az igén. Fel kell ismernünk a csendes elmélkedésnek az értékét. A legnagyobb szellemi emberek egészen biztos, hogy időt szánnak az elmélkedésre. Nem lehet szellemi bölcsességet kifejleszteni elmélkedés nélkül. Isten tudatta ezt Józsuéval már a szolgálata elején, Mózes halála után. Józsué 1.8-as.
El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Amen. Egy másik fordítás így szól. Akkor leszel képes arra, hogy bölcsen járj az élet dolgaiban. Isten azt mondta Józsuénak, hogy elmélkedjen az igén, és hogyha ezt megteszi, Isten az ő útját bővölködővé, virágzóvá teszi, azaz sikeres lesz. Te sem tudsz sikeres lenni, ha nem tudsz bölcsen járni az élet dolgaiban. Amikor egy pásztor hallotta, hogy Hagen tanított erről az igéről, megkérte, hogy az ő gyülekezetében is prédikáljon erről. Én is tapasztaltam hasonló esetet sok évvel ezelőtt, amikor az egyházunk tanítóját felkérték, hogy ő bizonyos témában tanítson. Mert úgy gondolták a pásztorok, hogy a kényesebb témákat jobb, ha nem ők veszik napirendre, hanem megkérnek egy vendégszolgálót. Elmondta az a pásztor, hogy megpróbált sikert elérni, ezért, hogyha hallott egy olyan pásztorról, akinek jól ment a szolgálata, mindig meglátogatta őt, megfigyelte a szolgálatát, hogy hogyan végzi a munkát. A tapasztalatokat lemásolta, és megpróbálta azt működtetni a saját gyülekezetében, de nem lett eredményes. Hagen tanítása nyomán elhatározta, hogy minden reggel időt fog szánni arra, hogy elmélkedjen az igén. Egy hónapot töltött így elmélkedéssel, és az egyik vasárnap, minthogyha lavina indult volna meg. Több ember született újjá, mint az elmúlt 2-3 évben összesen, és a saját bárányai is megújultak. Kezdett sikeres lenni. Ez az ő szolgálata volt, amelyben neki kellett sikeresnek lenni az Úr segítségével. Neked azonban lehet más az elhívásod. Ahhoz viszont, hogy a te útjaid is bővölködőek és sikeresek legyenek, elkerülhetetlen, hogy ne elmélkedj Isten igéjén. Zárkozz be az imaszobádba, hagyd kint a világot, és szentelj időt Istenre. Kezdj napi 10-15 perccel. Te feltétlen kezd el valahogy a saját szellemednek a fejlesztését. Volt itt egy mondat, hogy neked azonban lehet más az elhívásod. Meghallgattam a szombati ima konferenciás tanítást, és egy érdekes dolgot ragadtam ki belőle. Valamelyik neves szolgáló egy összejövetelen volt, és hát a igét forgatta a szívébe, meg hogy majd mit szól, meg hogy prédikál, miről fog szólni. És a Szent Szellem szólt neki, hogy ma te leszel a ruhatáros. És körülbelül fel volt háborodva olyan módon, mint Námán, amikor azt mondta neki Elizeus, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánba. Rangon alulinak érezte. Vannak ilyen helyzetek, amikor meg kell adni magunkat Istennek. Mert néha olyan dolgokat is bíz ránk, ami kívül esik a szolgálatunkon, vagy a kenetünkön, vagy az elhívásunkon. És ehhez kapcsolódik még az is, egy régi tanításból jutatta az Úr az eszembe, hogy volt egy mérnök, elvesztette a munkáját, és átmenetileg elvállalt egy pincérállást. Mert Isten csak azt tudja megáldani, ha valamire rátesszük a kezünket. Tehát ugródeszkának használta azt az ideglenes munkahelyet, és Isten kiemelte. Kis idő múlva találkozott olyan emberekkel, akiknek a segítségével, meg az új kegyelméből visszakerült a szakmájába. De hogyha az ilyen helyzetben levő ember nem teszi semmire a kezét, akkor Isten nem tudja megáldani. Mert az ige hogy szól? Hogy amire a kezedet teszed, azon áldás lesz. Tehát, amíg nem jön meg a úgymond igazi munkahely, mint ennél a mérnöknél is, akkor azért közben valamit, átmeneti lehetőséget meg kell ragadni. Hát neki is voltak számlái. Hát a megélhetést valahogy biztosítani kell. Tehát ebből a imakörös tanításból az jött ki, hogy néha Isten ilyen furcsa mellékvágányokra is elvihet bennünket, hogy meglássa az engedelmességünket és a hajlandóságunkat. Második pont. Az ige gyakorlása. Ez azt jelenti, hogy az ige cselekvőjévé válunk, ahogy Jakab levelében is olvassuk. Sokan vannak, akik szólják az igét, örvendeznek az igében, de kevesen cselekvője is az igének. Hányan mondják, hogy jaj, de szép ez az ige, jaj, de szép ez a tanítás. De hányan cselekedjük meg Krisztus testében? Nem lehetsz úgy az ige cselekvője, hogy továbbra is hitetlenséget beszélsz. Hát akkor nem vagyunk az ige vonalában. Jakab 1.22.
Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Amen. Az ige cselekvőinek lenni azt jelenti, hogy minden helyzetben azt tesszük, amit az ige mond. Néhány ember úgy gondolja, hogy az ige cselekvése egyenlő a 10 parancsolat megtartásával. De a Biblia itt nem erről beszél. Nemrégen hallottam valahol, már nem emlékszem, hogy milyen forrásból, lehet, hogy a Pesti tanításból, hogy az Ószövetségben meg van írva, hogy amikor a népnek olvasták fel a törvényt, 6 órán keresztül olvasták. Az egy regény lehetett akkor már. Mert ugye 10 parancsolat mellé még hozzá ragasztottak mindig, és 500 valahány parancsolat lett a végén. Az Új Szövetségben egyetlen parancsolatot kaptunk az Úr Jézustól, a szeretet parancsolatát. És azt mondta, hogy új parancsolatot adok néktek. A régi törölve kaptok egy újat, ami egy teljességet akar. Ha szeretsz valakit, nem fogsz lopni tőle, nem fogsz hazudni neki. Pál azt mondta, a szeretet a törvény betöltése. Ha szeretetben jársz, nem fogsz megszegni egyetlen törvényt sem, ami egyébként arra adatott, hogy a bűnt megfékezze. De tudjuk, hogy erre senki sem volt képes. Más megfogalmazásban. Azt kell tennünk elsősorban, ami meg van írva az apostoli levelekben. Mert a János első leveleiben meg van írva, hogy azokat tegyük, amik kedvesek az atyának. Tehát már is van egy vezérfonal, és nem csak úgy szabadon tehetünk bármit. Mert ugye sokan azt mondják, hogy a kegyelem korszakában vagyunk, a törvény eltöröltetett, tehetünk bármit. Hát elvileg igen, csak milyen gyümölcse lesz neki. Az apostoli levelek a gyülekezeti testnek írattak. Az apostoli levelek közvetlenül nekünk szólnak. Ezzel nem azt mondom, hogy félre kell tenni az Ószövetséget, vagy az evangéliumokat, mert abban is nagyon sok kijelentést lehet venni. Az átmeneti időkorszakban pedig már Jézus tanított az eljövendő kegyelem korszakáról. De az apostoli levelekben található meg egyedül az, hogy kik vagyunk Krisztusban. Tehát ezért fontosak az apostoli levelek. Filippi 4.6.
Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Amen.
Amen.
A magyarázó fordítás szerint így hangzik. Ne aggodalmaskodjatok semmi felől, hanem minden dologban, imával és könyörgéssel ismertessétek meg a ti kéréseiteket Istennel, hálaadással. Mi a Filippi 4.6-nak jobbára csak egy részét gyakoroljuk, azaz az imádság részét. Az jó, hogy ezt megtesszük, a baj az, hogy a többit nem. És így valójában nem vagyunk az ige cselekvője. Tehát mire is szólít fel még bennünket ez az ige? Arra, hogy ne aggodalmaskodjunk. Hogyha aggodalmaskodsz, idegeskedsz, nem sok értelme van kéréseket tárni Isten elé. Tanítunk az imáról, de vajon miért nem tanítunk az egész versnek az értelméről? Arról, hogy melyik fajta imádkozáshoz eredményt? A túlzott aggodalmaskodásból fakadó ima, amely tele van háborgással, az nem fog eredményt hozni. A pont. A félelem imája. A következő címmel jelent meg egy bizonyság. A félelemből mondott imádság nem használ. A történet a következő. Egy férj a feleségével és a fogyatékos fiúkkal a mezőn dolgozott. Hirtelen nagy vihar közeledett. A családfő azt akarta, hogy várják ki a végét. Az asszony és a fiú viszont haza akartak menni, az apa viszont be akarta fejezni azt a munkafolyamatot. De a villámlás olyan ijesztővé vált, hogy a szerszámaikat eldobva mindhárman elkezdtek rohanni hazafelé. Látták, hogy valószínűleg így sem érnek haza, úgyhogy térdükre esve elkezdtek imádkozni. Akkor a fiú, aki állva maradt, megfordult és odaszólt hozzájuk. Jöjjenek, édesanyám, jöjjenek, édesapám! A félelemből mondott imádság úgysem használ. Sok igazság van ebben. Annak ellenére, hogy ez a fiú fogyatékos volt, azért helyén volt az esze ebben az esetben. Ezt jelentette ki Isten szelleme is Pálon keresztül. Semmi felől ne aggódjatok. B. alpont. Egy szolgáló testvér fordult Hégenhez. Életében egymást követték a megpróbáltatások. Nem tudott aludni, a gyomra sem működött kielégítően, képtelen volt az ételt magában tartani, idege is felmondták a szolgálatot, és eljött, hogy meglássa, tud-e rajta Hégen segíteni. És hála Istennek tudott az Úr segítségével. Mert ugye nem emberek által gyógyulunk meg, hanem a hitük által, a hittel mondott imájuk által, és Isten áll mögöttük, Isten ereje. Ez a szolgáló először nagyon lázadt a segítség ellen, bár az valójában Isten segítsége volt, és nem Hégen segítsége. Isten szolgált Hégenen keresztül, és Isten szolgál másokon is keresztül, rajtad keresztül, vagy rajtam keresztül. És ezt nem értette meg Námán sem az első esetben. Mert mérgesen elrobogott. Viszont a sunemi asszony az teljes alázatban volt. Tisztelte Isten emberét. És amikor bajba került, akkor hozzáfutott. Első útja Isten embere volt. A kettő királyok 4-es és 5-ös fejezetben vannak ezek. Mostanában ez foglalkoztat, valamit az Úr ki akar ebből hozni. Hégen elkezdte magyarázni neki, hogy mit mond az ige arról, hogyan kell imádkozni. Megmutatta, és el is olvastatta vele az idevágó igeverseket. Így reagált ez a pásztor. Igen, de nincs mindenkinek olyan hite, mint neked. Hégen nem felelhetett mást, mint azt, hogy az lehet, de a Bibliája mindenkinek ugyanaz, mint az övé. Erre meg azt mondta ez az illető. Úgy érzi, hogy Hégen nem érti meg őt. Négen így válaszolt. Ez csak a látszat, és azért gondolod így, mert én az igét gyakorlom is, te pedig nem. Lehet, hogy a hívőknek nincs olyan erős hitük, mint például a pásztoruknak, de a Bibliájuk ugyanaz. A kérdés csak az, hogy mindenki akarja-e gyakorolni azt, amit abban olvas. Amíg az ember aggódik, addig nem fog tudni sem aludni, sem rendesen enni. Hégen elmondta neki, hogy amikor egyedül van, és hangosan olvassa ezeket az igéket, akkor azt is hozzáteszi az Úrnak. Ez az ige igaz, és én hiszek benne. Te is, amikor egy igét imádkozol, nyugodtan mondd hozzá. Hirdesd ki a szellemi világba. Istennek. Füstösképűnek. Hogy ez az ige igaz, és én hiszek benne. Célpont. Következtetés. Az előfordulhat, hogy egy hívő erős kísértésbe kerül. De Isten sohasem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk teljesíteni, mert ő igazságos, segítőkész, és szeret bennünket. 1 Korintus 10:13. Éppen valamelyik nap kaptam visszajelzést, hogy ezt a sorozatot hallgatják, és hogy milyen jó, hogy elérhető az interneten.
Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem engedi, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni.
Amen.
Amen.
Ha Isten azt üzente, hogy ne aggódjunk, akkor képeseknek kell lennünk legyőzni az aggódást. Egy új sorozatba kezdünk, de nem lesz 24 részes. Az elme állapotai. Ez egy nagyon-nagyon fontos, mert erről még nem hallottam tanítást. Ilyen mélységben. Úgyhogy a szellemi éjségeteket gerjesszétek. Mert az aggódást ugye az elmén keresztül lehet lezárni. Azt hisszük mi is, hogy a kéréseinket felemelhetjük Isten trónjához. De azt már nehezebben tudjuk elhinni, hogy ezt aggódásmentesen meg is tudjuk tenni. Isten azonban azt kéri, hogy ne aggódjunk. És hogyha olvastátok a mai Hégen napi üzenetet, az is pont az aggodalmaskodásról szól. Ezért hát tagadjunk meg minden aggódást, bármi dolog felől, és a kéréseinket hálaadással vigyük az Úr trónja elé. Visszahallgattam egy 2010-es tanítást. Bill Kaiser szolgálata volt itt Magyarországon. Szent Szellem arra indított, hogy vegyek elő Bill Kaiser tanításukat, és csak belehallgattam egy picit egyik részbe, és az Istenbe vetett bizalom ugrott ki belőle. Ők tartottak valahol egy szolgáló konferenciát. Ez még idáig rendben van. De amikor az Úr azt mondta nekik, hogy hívjatok meg 100 szolgálót, és fizessétek ki a szállodai költséget, meg a teljes ellátást, akkor egy picit elgondolkodik az ember rajta. Mondjuk 3 éjszaka a szállodában, 100 ember, szorozva egy összeggel, nem kicsi. Mit tettek? Egyszer imádkoztak, és utána a feleségével éjszakánkat hálaadásban töltöttek, és valamilyen csatornán keresztül beérkezett az összeg. Mert azt mondták, hogy ezek a szolgálók nem tudnák finanszírozni ezt a költséget, és nem jönnének el, akkor meg nincs értelme ennek a konferenciának. Úgyhogy Istenbe vetették a bizodalmukat, és hálaadással öntözték az imájukat, és megjött rá a válasz. Mindezt persze aggódásmentesen tették. Ezért hát tagadjunk meg minden aggódást bármifelől, és kéréseinket hálaadásra vigyük az Úr trónja elé. Ez lecsendesíti és megnyugtatja a szellemünket, az elménket, amit az ördög gyakran próbál felzaklatni. és még mielőtt az ördög megpróbálna újra nyomást gyakorolni rád, egyszerűen fogd a Bibliádat, és olvasd fel ezeket az igeverseket, megvalva azt is, hogy ez igaz. Mármint a Filippi 4.6-osra gondolok, meg a utána következő igékre. A pásztor később bizonyságot tett, hogy amikor ezt elkezdte gyakorolni, a problémája megoldódott, és valójában nem is volt akkora, mint amekkorának látta. Erre mondják azt, hogy bolhából elefántot csinál az ember néha. Isten kisegítette őt a bajból. Te is aggódhatsz valami miatt, sőt annyira is, hogy nem tudsz enni vagy aludni. De hogyha úgy érzed, hogy a gyomrod egy gyors lift sebességével közlekedik benned, akkor gyakorold az igét. Folytassuk tovább a Filippi 4-ben, a 7-es, 8-as vers következik.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.
Amen. Amen. Egy összefüggést osztok meg veletek. Ha a 8-as vers szerint gondolkodunk, akkor Isten békessége fog betölteni bennünket. Sokan szeretnék megkapni a 7-es versnek a békességét, de nem akarják gyakorolni azt, amit a 6-os vers kér. Pedig ahhoz, hogy megkapd a 7-es versben ígért békességet, gyakorolnod kell magad abban, amit a 6-os vers szab feltételül. És a feltétel pedig az, hogy ne aggodalmaskodjunk semmi felől. Csak ekkor fog Isten békességben megőrizni és megvédeni, a magyarázó fordítás szerint őrt fog állni az elméd és a szellemed fölött. A szellemünket azáltal képezhetjük tehát, hogy gyakoroljuk az igét. Learadhatod-e a békességet úgy, hogy nem cselekszed az igét? Nem, ez teljességgel lehetetlen. Néhány ember folyton aggódik, retteg, rossz dolgokon gondolkodik, és szüntelenül hitetlenséget beszél. Aztán minél többet beszélnek a rossz dolgokról, azok annál nagyobbra nőnek. Mert azt öntözik. Ha valami nem igaz, nem becsületes, nem igazságos, nem tiszta és nem kedves, azon ne gondolkozz. Lehet például valami igaz, de mégsem kedves. Arról se beszélj. A 8. vers a magyarázó fordítás szerint így hangzik. Isten szeretete bennünk van, és kész, hogy a legjobbat higgye minden személyről. Amen.
Amen.
Ezt a falu rádiónak is tudni kellene. Azt tapasztalhatjuk, hogy a legtöbb közszájon forgó történet egyáltalán nem is igaz, mert pletyka. A pletyka pedig tudjátok mi? Egy rosszindulatú rágalmazás a harmadik szeméről, aki ott sincs. Hallhatsz mindenféle zagyvaságot a világon. Néhány hír lehet igaz, de mégsem tiszta, mégsem kedves, nem szeretetteljes, ezért ezekről nem kell gondolkodnod. Ha mégis ezt tesszük, akkor helyet adunk az elménkben az ördögnek. Az ördög legnagyobb fegyvere a feltételezés ereje, és mindig keresi, hogyan lépjen be a gondolatvilágunkban. A feltételezés alatt azt kell érteni, hogy másról olyat feltételezünk, ami nem is igaz. Vagy elhisszük a szóbeszédet, és ez alapján feltételezzünk a másról olyat, ami nem állja meg a helyét. Ezért sorolja fel Pál, hogy miken gondolkozzunk. Tehát még nem is nekünk kell kitalálnunk, hogy miről gondolkodjunk, mert le van írva, hogy mi legyen a gondolatunknak a mesdjéje. Elmélkedj és táplálkozz az apostoli levelekből, amelyek a gyülekezeti testnek irattak. Azokban ott van Isten, a Szent Szellem, és ő szól a test tagjaihoz. Légy az ige cselekvője, és akkor növekedni fogsz a szellemedben. Harmadik pont. Az ige elsőbsége. Biztosítsunk elsőbséget az igének az életünk minden területén. Más szavakkal. Az ige abszolút első helyen legyen az életedben. Nagyon szépen megvan ez fogalmazva a példabeszédek 4-ben, 20-tól 22-ig. Példabeszédek 4-ben, 20-tól 22-ig.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Amen. Az igében gyógyulás van. Mindig tedd Isten igéjét az első helyre. Érthetetlen dolog, hogy néhány ember ezt miért nem hajlandó megérteni. Vannak olyan gyülekezeti tagok, akik megbetegednek, befekszenek a kórházba, és csak utána kérnek imát. Nem azt mondom ezzel, hogy helytelen dolog, ha valaki orvoshoz fordul. De miért ne tegyük első helyre Isten igéjét és az imát? Néha a keresztények a legutolsó megoldásként fordulnak az igéhez, holott mindig azzal kellene kezdeni. Van egy mondás, amit is ismertek, hogy itt már csak az ima segít. Minden megoldást végigvesznek, fizikai síkon, és amikor nincs eredmény, na akkor jöhet az ima, akkor jöhet Isten segítsége. Hát nem azt kellene a végére hagyni, azzal kellene kezdeni. A alpont. Egy baptista testvérnek problémája volt a manduláival, de nem hitt az isteni gyógyulásban. Az orvosok műtétet javasoltak, és ki is tűzték már az időpontját. A család minden reggel együtt olvasta a Bibliát és imádkozott. A műtét reggelén mit gondoltok, hol nyílott ki a Biblia? Mit olvastak? Éppen Asa királyról olvastak, akinek a lába megbetegedett, de ő ahelyett, hogy az urat kereste volna, az orvosokhoz fordult és meghalt. 2 Krónika 16-ban, 12-13.
És megbetegedett Asa királyságának 39. esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége. Mindazáltal betegségében is nem az urat keresi, hanem az orvosokat. És elaludt Asa az ő atyáival, és meghalt az ő királyságának 41. esztendejében.
Tehát elég gyorsan, már 39 éves korában megbetegedett, 41 éves korában már nem volt az élők sorában. Ez a történet nagyon megrázta ezt a baptista testvért, és ráébredt, hogy ő még nem is imádkozott a mandulájáért. Szólt a családjának, hitüket kapcsolják össze, és elkezdtek együtt imádkozni. Az ima alatt az úr kijelentette neki, hogy nincs szüksége az operációra. Nagy meglepetésére Isten meggyógyította a manduláját, és attól kezdve panaszmentes volt. Nem volt szükség a műtétre. Ebből az esetből meg kell tanulnunk egy leckét. Ez az ige nem azt mondja, hogy a király azért halt meg, mert először az orvoshoz fordult, de utal arra, hogy először az Úrhoz kellett volna fordulnia. Képeznünk kell magunkat abban, hogy bármikor megkérdezzük, mit mond Isten igéje egy adott helyzetben, mert onnan tudunk tanácsot venni. Néha a család és a barátok megpróbálnak bizonyos dolgokba belevinni, de tudnunk kell, hogy a legfőbb kérdés mindig az, vajon Istennek mi a véleménye arról. Isten igéjét kell az első helyre tennünk. Negyedik pont. Engedelmeskedés a szellemünknek. Az emberi szellemnek van egy hangja, amelyet lelkiismeretnek vagy előérzetnek is neveznek, belső hangnak vagy vezetésnek is mondanak. Ez nem hallható hang. Nem füllel hallható hang. Ilyenkor valójában a szellemünk beszél hozzánk. Az újjászületett és az elveszett ember szellemének is van hangja, de csak az új teremtés szelleme a biztos vezető. A börtön szolgálatunkból már tudjuk azt, hogy sokszor késztetést éreznek arra, hogy betörjenek. És nem tudják megkülönböztetni, hogy ez Istentől van, vagy a sötétség oldaláról van. Mert az ő szelleme nem volt újjászületve, és az ő szelleme nem volt biztos vezető. Tehát ez a különbség a kettő között. A másik pedig az, hogy az újjászületett hívő szelleme ugyan biztos vezető, de ő akaratlagosan felülírhatja azt, vagy félretolhatja azt, amit a szelleme mutat. És akkor már is ugye rossz vágányra futott. Ha megadjuk a szellemünknek azt a lehetőséget, hogy az igén elmélkedjen, akkor ebből a forrásból a szellemünk információt nyer. Ezért meg kell tanulnunk azonnal engedelmeskedni a szellemünknek. Szombaton elő kellett venni a jósló kislánynak a történetét, igéjét, amikor Pál ugye imádkozott érte, és megdorgálta, és kiűzte a jósló kislányból a démont, mert ő az információt nem Istentől vette, hanem a démonokon keresztül, hogy Pál és a csapata Isten szolgái. És volt egy férfi, aki arról beszélt, hogy ő sokszor lát dolgokat. Aztán a végén, mire megbeszéltük, teljesen megértette, hogy ő a sötétség oldaláról látja azokat, mert kiderült, hogy a nagymamája az jós. Tehát ráragadt onnan valami. De az ige alapján el tudtuk magyarázni, hogy mi van Istentől, és mi van a sötétség oldaláról. És mondta is azt, hogy ő a kettő között van. Ugye jár templomba is, tehát Isten hívő is, de amikor hazament, akkor az a szellemiség ráragadt. Újjászületés után a te szellemedben Isten természete és élete van, mert a Szent Szellem lakozik benned. Az ördög, mivel már nincs benned, hanem kívül van, nem adhat a szellemednek információt, de az elmén keresztül támadhat romboló gondolatokkal. Isten a szellemed által kommunikál veled, mert az újjászületésedtől fogva ő ott lakik, a szellemünkben, és nem a fejünkben. Ez úgy működik, hogy amikor a Szent Szellem szól a szellemünkhöz, a szellemünk pedig szól hozzánk, akkor az följön az elménkbe, és gondolat szintjén jelenik meg. Egy késztetés, egy sugallat formájában. A szellemed ő általa nyer információkat, ezért hát tanulj meg engedelmeskedni a szellemednek. A lelkiismereted az újjászületett szellemednek a hangja, amelyen keresztül Isten képes hozzád szólni. Az emberi szellem az Úr szövétneke, mai szóval lámpása, ahogy olvastuk a tanítás elején a példabeszédek 20-27-ben. Isten használni fogja a szellemedet arra, hogy vezessen téged, és megvilágítsa az utadat. Ha a szellemednek megadod a lehetőséget, hogy az igével táplálkozzék, és emlékedsz is az igén, meglátod, hogy egyre biztosabb és biztosabb vezetővé válik a szellemed. Ugyanis a szellemedet az ige fejleszti, az ige edzi. Az igétől kapjuk a kiképzést. Pál azt mondja, hogy ő engedelmes volt a lelkiismeretének. Apostolok cselekedetei 23.1.
Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, mondta: Atyám fiai, férfiak, én teljes jó lelki ismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig.
Amen. Ebben van egy másik kijelentés is. Azt mondta Pál, hogy szolgáltam az Istennek. Tehát nem az előjárójának szolgált, nem a papnak szolgált, hanem Istennek szolgált. És ez igaz a mai napon is, hogy Istennek szolgálunk. A hívők életében a belső hang legtöbbször a saját szellemük hangja, és nem a Szent Szellemé. Az ritkább. Előfordul, de az ritkább. Ha nem a szellemedre hallgatsz, akkor eltévesztheted a lépésedet. Sokszor kitesszük a gyapjút, és jelet kérünk Istentől. Ezt vagy azt tedd meg, Uram, hogyha azt akarod, hogy én is megtegyek valamit. Ilyenkor tulajdonképpen arra kérjük Istent, hogy jöjjön le az érzéki síkra, és a fizikai síkon mutasson valamit, holott ő szellem, és a szellem is síkon él. Gedeon persze kitette a gyapjút, mert benne nem volt még Isten szelleme. A Bírák könyvében, a 6. fejezetben, 36-tól 40-ig olvassuk.
És mondta Gedeon az Istennek, ha csak ugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondottad, íme egy fürt gyapjat teszek a szérüre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, még az egész föld száraz lesz, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amint mondottad. És úgy lett, mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, és telet csésze vizet. És mondta Gedeon az Istennek, ne gerjedjen fel a te haragod ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer egy gyapjúval. Legyen, kérlek, szárasság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárasság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lett.
Amen. Amen. Így kért ját Istentől Gedeon, hogy induljon el a csatába, vagy sem. Szent Szellemtől nem kérhetett tanácsot. És hogy biztos legyen a dolgában, kétszer kért ját. Egyszer, hogy vizes legyen, egyszer meg, hogy száraz legyen az a gyapjú. Ezt a szót ma is használják a keresztények, amikor jelt kérnek Istentől, rámondják, hogy hát ez a gyapjúzás esete. A Szent Szellem az Ószövetségben csak néhány ember szolgálatában működött. Tudjuk, hogy a királyok, papok és a proféták felett volt ott a Szent Szellem. Az átlag emberek felett nem volt ott a Szent Szellem. Ezért Istennek Gedeont az érzéki síkon kellett eligazítania. Isten szelleme nem mindig tud terelgetni bennünket, mert sajnos szellemileg sokszor érzéketlenek vagyunk. Ha kattog az elménk, akkor lezáródik a szellemi fülünk. És Isten sokszor azért ad álmot, mert napközben nem tud hozzánk szólni, mert zajos az elménk, éjszaka viszont csendes az elménk, és akkor álomban megkeres bennünket. De az álom a szellemi vezetésnek a legalsó szintje. Vannak ettől magasabb szintű vezetések. Az Új Szövetségben Jézus megmondta, hogy majd küld egy más vigasztalót, a Szent Szellemet. Gedeon nem ismerhette a Szent Szellemet, de te ismered őt. Isten velünk a szellemünkön keresztül tart kapcsolatot a Szent Szellem által. Jézus elküldte a Szent Szellemet, hogy bennünk lakjék, aki Jézus szavaival elvezet bennünket minden igazságra. A pont. Érzéki világ. Az érzéki világ Istene jelenleg a sátán. Mert azt mondja ugye a 2. Korintus 4.4, hogy e világ Istene a sátán. És nem az egy igaz Isten, mert még nem járt le a bérleti idő. Ezért veszélyes jeleket kérni, mert e világ Isten a sátán, és ő is adhat jeleket, és megtéveszthet. Egy üzletember mesélte el, hogy hogyan vesztett el 10 000 dollárt, mert egy vállalkozással kapcsolatban gyapjút tett ki, azaz érzéki jelet kért. A kapott jelből arra következtetett, hogy a dolgot meg kell tennie, bár a belső hangja egész idő alatt azt sugallta, hogy ne tegye. Rossz módszert követett, és elvesztette a 10 000 dollárt. Sok év múlva a történet után szerette volna megtudni, hogy hol tévedett Isten akaratát illetően. Össze volt zavarodva mindaddig, amíg nem lett helyes útra vezetve, amíg valamelyik szolgáló nem gyújtott világosságot a számára, Isten igéje által. Visszaemlékezett, hogy a belső hang akkor azt ismételgette, ne tegye. Itt tévesztette el, azzal, hogy figyelmen kívül hagyta a szellemének a hangját. B. alpont. Hagen, amikor még pásztor volt, úgy érezte, hogy változtatnia kell, így ő is jelképesen kitette a gyapjút. Ez volt az egyetlen ilyen próbálkozás az életében, mert megtanulta a leckét. Kérte az urat, hogy ha uram azt akarod, hogy egy új gyülekezetet elvállaljak, akkor mindenki szavazzon rám a gyülekezetben. Meg is kapta a szavazatukat, elvállalta, mert Isten ráhagyta. Meg is tanulta ebből a leckét, mert alaposan mellé fogott. Nem Isten akarata volt, hogy azt a gyülekezetet elvállalja, és szenvedett ott a szolgálatban. Ezután többet sohasem tévesztette el Isten vezetését, és nem tette magát bolondá holmi gyapjúzással. Istennek van egy jobb útja, egy jobb módja, mint ez a célba lövős módszer. Nem lehet elég sokszor ismételni. Tanulj meg engedelmeskedni gyorsan a szellemednek. Nem fog azonnal menni, de egy idő múlva eléred azt a szintet, hogy tudni fogod a szellemedben, hogy mit kell tenned. Megkapod az igen vagy a nem jelzést. Fel kell fedeznünk magunkat az Atya gondolataiban, ahogyan ő lát minket. Nem egyházakban vagy felekezetekben kellene gondolkodnunk, hanem Krisztus egész testében. És azokat az imádságokat tudom ajánlani, ami ki van gyűjtve, hogy akiben, ő benne, és ebből meg fogjuk tudni látni, hogy Isten hogyan tekint ránk. Milyen szeretettel van irántunk, és mindenét nekünk adta. Mert az egyszülött fiában mindent nekünk adott, és mi vagyunk az örökösök. És jutalmat kapunk, mint azokban a kis videóban is láttátok. Nagyon dicsőséges pillanat lesz az. Hiszük, hogy ez a hosszú sorozat áldás volt a számotokra. Teletűzdelve sok bizonysággal, mert engem például a bizonyságok nagyon fel tudnak dobni. Úgyhogy ez elérhető, ti is tudjátok visszamenőleg hallgatni. Mások is hozzáférnek, és Isten igéje egy kincs, és egy értéket képvisel mindannyiunk számára. Ezzel befejeződött a bibliai hit sorozatunk. Amen. Megköszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy nagyon sok területen mutatott gyógyító munkát. Bokában, térdben, szívben, vállakban, vádliban, kézfejben, itt az ujjaknál, és még lehet, hogy máshol is van. Köszönjük az Úrnak. Akkor most imádkozni fogunk értetek. Kézzelátétellel fogunk imádkozni értetek, ahogy a Biblia tanítja. És fogadjátok be Isten erejét, hogy szabaddá váljatok, mert a kenet megtöri az igát. Ágnesnek van üzenete.
Kettő üzenet is van a szívemen. Az egyik arról szól, hogy kapjunk még mélyen megértést arról, hogy a betegség megtört Jézus nevében és Jézus testével együtt. Amikor Jézus befogadta az összes betegséget, akkor az ő teste megtört a betegség súlya alatt. Fel sem tudjuk fogni, hogy mennyi fájdalmat, mennyi szenvedést élt át, mennyi betegséget fogadott be, és hogy ez mit jelentett az ő számára. De a mennyei Atya úgy tekint ránk, hogy mi Jézussal együtt ott voltunk, és így nyertünk megváltást az ő megtört teste által és az ő kiontott vére által. És amikor az ő teste megtört, akkor vele együtt a betegség is megtört, mert a betegség benne volt Jézus testében. És Jézus győztesen feltámadt, de a betegség már nem. Olyan értelemben is megtört a betegség, hogy Jézus legyőzte, pont úgy, mint ahogy lefegyverezte, és nyilvánosan mutogatta az ellenség minden erejét, velük együtt a betegséget is legyőzte. És ez a győzelem hozzánk tartozik. és meg tudjuk vallani azt, hogy a betegség megtört a testünkben, a Jézus nevében. És hálát adunk azért, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk, és dicsérjük az Urat. Halleluja! A másik üzenet arról szól, hogy a pogányokra is kitöltetett és kiáradt az üdvösség. Ehhez már igéket is olvasok. Zsoltár 2. Az Úr mondd el nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged, ez Jézusról szól. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Itt benne van, hogy a pogányokat, nem az van, hogy csak a zsidókat, hanem a pogányokat örökségül, hogy ők is legyenek az Úr királyságának a tagjai, ők is legyenek újjászületve, és legyenek az Úr gyermekei, tartozzanak az Úr családjához. A következő ige a Máté 25-24. Itt a talentumokról szóló példázat van, amikor 5-5 meg 10-et meg 1-et kaptak, és amelyik 1-et kapott, az elásta. És amikor az, amelyik elásta, az ahhoz szól az Úr, Ura, amikor számon kéri tőle, hogy mit tett azzal az egy talentummal, akkor a szolga ezt válaszolja az Úrának. Eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szórtál. Erről azt a megértést kaptam, hogy Jézus a zsidók közé lett elvetve, mint mag. És ahová magot nem szórtál, azok a nem zsidó népek. És ott is aradsz, vagyis a nem zsidó népek is újjászületnek, és az Úr gyermekei lesznek, hogyha elfogadják Jézust, és bíznak az Úr kegyelmében. És a következő ige, János 10:16. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. A más akol, azok a nem zsidók. Ez az akol, azok a zsidók, mert Jézus a zsidók közül származott. És a lészen egy akol, amikor már egy nép leszünk a zsidókkal olyan szempontból, hogy ők is az Úr gyermekei lesznek, meg mi is, akik elfogadjuk a Jézust, és minden más nemzet, akik elfogadja Jézust, az Úr gyermeke lesz. És egy pásztor van, mert mindannyiunknak Jézus a pásztora. És több helyen is utal az ige arra, hogy aki elfogadja Jézust, annak örök élete lesz, és nem veszik el, hanem megtartatik, az üdvösséget nyer, de sehol nem olvassuk azt, hogy csak a zsidók. Ez is utal arra, hogy minden népre kitöltetett az üdvösség. És ennek az élő példáját látjuk az apostolok cselekedetei 10. részében, amikor Kornélius és háza népe újjászületett és betöltekeztek Szent Szellemmel, ők nem voltak zsidók. És hálát adunk ezért az Úrnak. Amen.
Amen.
És az imakönyvből is szeretnék imádni. Által vittél a te szerelmes fiadnak királyságába. Atyám, köszönöm neked, hogy megszabadítottál a sötétség hatalmából, és által vittél a te szerelmes fiadnak királyságába. Jézus nevében elkötelezem magam, hogy aggodalmak és félelmek nélkül élek, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Jézusra tekintek, aki a hitem fejedelme és bevégzője. Csak azon gondolkodom, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ami erényes, magasztos, dicséretre és szeretetre méltó.
Van ott benne gyógyszer, amely rám is vár. Van ott benne gyógyszer, ahol Jézus vár. Van ott benne gyógyszer.
Ha hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindjárt legyen benned, lobban családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk itt vele, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, éjjel jó uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.